Reklám következik.
A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre, meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
Reklámot hallottak.
Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapatrádió idei 6. adásában, Baga Gáborral és Horváth Zsolttal a Form 1-es kínai negyvi után. Én Fehér Patrik vagyok. Vágjunk is bele, azt mondom, így hezitálás nélkül ebbe az adásba, mert volt mit nézni Shanghai-ban, így van is mit kibeszélnünk. Már az egyetlen szabad edzéssel kezdve az érdekes események elkezdődtek, legyen szó akár a pálya kigyulladásáról, ha még emlékeztek rá, az esős sprint időmérőről, Fernando Alonso és a Ferrari sprintes csatájáról, Lewis Hamilton tündökléséről és bukásáról, vagy épp a futamon is brillírozó Lando Norrisról, de a rendkedvéért tényleg említsük meg, hogy a Primet ezután is Max Verstappen vitte a Red Bull-al, a sprintet Hamilton és Sergio Perez, a nagy díjat Norris és Perez előtt nyerte meg a háromszoros világbajnok. És kezdjük is rögtön vele a beszélgetést, de mielőtt tényleg rátérünk, ma is várjuk YouTube-on a kérdéseiteket, hozzászólásokat, mert a műsor ma is interaktív, illetve szavazás formában mi is kérdeztünk tőletek, kicsit viccesen, mert hát félig vehető talán komolyan ez a kérdés, hogy Lance Stroll kap-e új szerződést a következő évre, de azért várjuk a szavazataitokat, és majd rá is ki fogunk térni részletesebben is. De akkor Gábor Zsolti, azt mondanám nektek, hogy tényleg vágjunk bele a Red Bullba, hogy így fogalmazzak.
Üdvözlök mindenkit, én is. Szerintem azon gondolkoztam az adás előtt, hogy vajon Bottas jobb volt-e, mint Perez. Azért, hogy mennyire is tudjuk értékelni Max Verstappen teljesítményét Lewis Hamilton korábbi dominanciájához képest. Mert jelen pillanatban úgy látszik, hogy annyira domináns a holland, hogy Perez lekövetni tudja talán, és akkor valami dobogóval jön mögötte, de nem tudja, nem tudja őt előrébb vinni, vagy pusholni, vagy bármilyen harcra kényeztetni Verstappen. Tehát egy tök másik ligában játszik. Én Bottasnál, amikor a Mercedesnek volt hasonló dominanciája, azért úgy érzékeltem, hogy talán egy picit közelebb volt. Tehát, hogy itt nem is a Red Bull dominanciája, hanem Verstappen dominanciájáról van szó. Tehát sokkal nagyobb a különbség, az elmaradás, mint a korábbi domináns időszakokban. Talán azt gondolom, hogy Schumacher és Irvine idején volt talán ekkora különbség első számú és mondjuk második számú pilóta között. De az teljesen egyértelmű, hogy a Red Bull egy tök más liga, még Perezzel is.
Szerintem viszont egyrészt igaz, amit mondtál arról, hogy mekkora a különbség közöttük, másrészt viszont ez szerintem pont elég is a Red Bullnak. Szóval, hogyha Perez ezt tudja hozni, amit idén eddig hozott, és most zárójelben jegyezzük meg, hogy ugye a korábbi éveket is erősebben kezdte, aztán utána teljesített gyengében, de hogyha ezt tudja hozni, hogy 5 futam alatt 4 dobogó, és ebből 3 második hely plusz egy harmadik, de ezen a hétvégén 2 harmadik hely, az a Red Bullnak pont elég, mert ahogy már utaltál rá, itt szerintem nem is a Red Bull dominanciájáról van szó, hanem kimondottan Verstappenéről, és lehetséges, hogy tényleg akkora formában van a holland, hogy attól annyira jó a csapat, és lehet, hogy más pilóta is nagyjából Perez szintjét hozná, mondjuk lehet, hogy egy Hamilton, vagy legalábbis egy korábbi Hamilton mondjuk talán felérne Verstappen szintjére, de hogyha ezt tudja hozni a Perez, akkor az mindenkinek jó. Pereznek jó, mert gyűlnek a szép eredmények, a Red Bullnak jó, mert meg lesz a konstruktőri második hely, főleg úgy, hogy idén is újra megindult ez a cserélődés az üldözők körében, hogy éppen ki van előrébb, és nyilván Verstappennek, meg a csapatnak olyan szempontból is jó, hogy nem fenyegeti őt senki. Szóval igazából szerintem Perez nyugodt lehet ilyen szempontból, és a csapat is.
Igen, és ha már csapat, egy nagyon érdekes számomra, amikor volt a dupla kerék cseréjük, ugye a futam alatt,
hogy
annyira magabiztos, és annyira kiegyensúlyozott a csapat, ez amit említettél, hogy csináltak egy 2 egy este a Verstappen és mögötte érkezett a Perez egy 2.0-ás kerékcserével. Tehát, hogy így egymás után kirendített. Tehát egy olyan, tehát a többiek szeretnék ezt a szintet, talán néha-néha ugye elérik, de hogy láttuk a box utcába is, még most is, tehát hogy ilyen professzionális csapatoknál simán belefutnak egy olyanba, hogy nem működik valami, vagy nem. Tehát, hogy
mondok erre valamit, ami szerintem érdekes. Nem olyan rég láttam valahol, most hirtelen nem tudom hol, nem is az a lényeg, hanem hogy a Mercedes, ugye ez a küszködése, vagy ez a lezuhanása kapcsán láttam ezt, hogy 2018 óta a Mercedes nem volt kimondott legjobb a box utcai munkában, hanem az elmúlt években valahol a mezőny második felében volt itt a kerékcserék tekintetében. Még 18 óta a Red Bull minden évben az első volt, mindig övék volt a legjobb kerékcsere. És ezt tényleg 18 óta csinálják, míg a Mercedesnél ez is benne lehet, hogy talán elkényelmesedtek az első pár domináns év után, és arra is emlékezhetünk, hogy a stratégiáik is néha akkor a hülyeségek voltak, és csak az autó ereje vitte őket az élre. Na mindegy, érdekesség, hogy tényleg a Red Bullnál annyira profik, hogy ez simán belefér. Pedig megtették volna, hogy következő körben csináljuk, mert nem, csináljunk egy duplát. És tökéletesen hozták is.
Amúgy összességében, hogyha azt nézzük, hogy a Red Bull azért tényleg így sem zárt az hétvégét, hogyha például az összes megszerzett pontot nézzük, hogy Perez még így is behozta a harmadik helyekre az autót, és az jelenleg főleg úgy, hogy azért bőven vannak mögöttük keresztbeverések, majd erre kicsit később részletesebben is kitérünk, legalábbis én szeretnék, de hogy azért összességében ez még mindig egy tényleg tökéletesen megfelelő eredménye a Red Bullnak, ahogy te is mondtad, Gábor, és innentől kezdve tényleg majdnem, hogy mindegy az, hogy Perez harmadik hely az a Red Bullnak tök oké, szóval ebből a szempontból nem lehet okuk panaszra. Egyébként jött egy, bocsánat, még egy mondat, mert ezt nem én mondom, hanem egy felvetés nézői oldalról, Szabó Bence tér arra, hogy azért az is egy érdekes gondolat, hogy Perez kvázi kedvenc pályái, most mintha kicsit később lennének a naptárban, például Bakura gondol itt a hozzászóló, ahol azért az elmúlt években tényleg villogott, és ugye gyakran az utcai pályák mentőjének is titulálták a mexikóit, hogy most egy kicsit akár ez is befolyásolhatja ezt, bár erről mi beszéltünk a tavalyi csapatrádióban talán, hogy ebben annyira mi nem hittünk, hogy Perez tényleg annyira az utcai pályák varázslója, de aztán lehet, hogy mégis, és hogy ez is befolyásolhatja ezt, hogy épp hol mennyire tudja megközelíteni Verstappent.
De hogyha az eddigi helyszíneken is tudta ezt hozni, és ezután jönnek a jobb pályái, akkor aztán végképp bizakodhat, hogy neki biztos a helye a Red Bullnál. Nem tudom, erre még gondolni, hogy kitérhetünk azért, hogy továbbra is téma, hogy ki kerül a Red Bullhoz, vagy marad-e Perez, vagy kerül-e más a helyére, a 25-re, de én valahogy egyre valószínűtlenebbnek látom, hogy bárkit is beültetnének a helyére, mert tényleg, ha ezt tudja, akkor ez pont jó, és akkor felesleges valakinek még többet fizetni, aki most kapós, gondolok itt Sainzra, Alonso ugye már le van kötve,
nem, én nem is szerintem, nem is ez, hogyha ezt tudja, akkor az kész, még szerintem ennél rosszabbat tud egy picivel, avval is elégedettek addig, amíg a Verstappen nyugodtan mehet elől, és nincs csapatban belső feszültség, mert annál rosszabb nincsen. Egy gondolat még csak arra, hogy a Mercedes, amit mondtál, hogy elvesztették a dominanciájukat, tehát a box utcában is. Ugye én, ha így látatlanban azt mondom, ez két okból is fakadhat, nem tud semmilyen csapat, és most nem csak formaira gondolok, bármilyen munkahely, bármilyen együtt dolgozó team, egy ideig, az lehet egy hónap, egy év, 10 év, de hogy mindegyiknek van egy vége, ameddig tud egy csapat dinamika maximumot hozni és fönntartani. Utána egyszerűen nem lehet, hogyha legalábbis kompetens versenyzőtársakkal kerülöd be. Egyszerűen a rendszerből kimerül, egy ideig tudsz mindig pluszot beletenni, pluszot, visz előre a lendület, visz előre a dolog, de egy idő után is és ez lehet a Mercedesnek, illetve a kulcsfigurák elvándorlása, a Forma 1-ben ez egy teljesen megszokott dolog, hogy elviszik az embereket, és lehet, hogy a Mercedes-től egy olyan kulcsfigura ment el, akár a szerelőgárdából, a szerelőcsapatból, aki motiválta őket, mint egy foci csapatot, vagy bármilyen módon hozzátett ahhoz, hogy jól sikerülnek a kerékcserék. A másik még Verstappenhez pedig az, hogy azt hiszem, hogy az egyik, mondjuk így, mert nem tudnám máshogy fogalmazni, az egyik legnépszerűbb formula a pilóták körében az, hogy a magabiztosság, hogy bízhat-e az autóban. És hogyha megvan a magabiztosság, akkor tudja kihozni maximumot. A Verstappenről én két dolgot látok. Hogyha az autó nem tökéletes, akkor is képes vele gyorsan menni, és nagyon gyorsan alkalmazkodni saját magát, a vezetési csúcsát. De másfél viszont olyan extrém magabiztossággal vezet az utóbbi időben. Az elejére ugye a pályafutásnak ez nem volt jellemző, láthattuk is az agresszivitását, a baleseteit, a bármit, de most, a mostani időszakban olyan magabiztossággal rendelkezik, hogy azt is kiautózza az autóból kb. Ami nincs benne. Tehát, hogy ez a magabiztossága a jellemző, azt mondom azt, hogy amiért ez a sikertörténet zajlik. Nincs olyan, ami kibillenteni. Sem a Horner ügy, Perez meg abszolút képtelen erre, tehát, hogy ezért fog Perez maradni, mert ebből a kvázi buborékból semmelyik csapatfőnök nem akarja kibillenteni a pilótáját. Max szerintem küzdeni kell vele, hogy hova lett a győzelmi széria.
Gábor hangja, mintha eltűnt volna nálunk.
Igen. Igen.
Most nem tudjuk, hogy mit szeretett volna mondani, mert reméljük, hogy ez megoldódik.
A Red Bull nagyon domináns, és azt gondolom, hogy az egész évben ez így fog megmaradni, hogy a dominancia lesz. Rengeteg sok Verstappen győzelmet fogunk látni, és abszolút nem gondolom, ez csak egy esetleges Verstappen baki, vagy hiba, vagy autóhiba kapcsán gondolom azt, hogy a Perez képes lesz őt megverni.
Egy hát és amúgy még az a durva, hogy még ez sem jött össze, lásd Ausztrália. Már, jó, oké, úgy megverte, hogy célba ért, Verstappen meg nem, de hogy igen. Közben meg azt a lehetőséget nem tudta kihasználni, hogy mondjuk az győzelemre váltsa, mint egyedül talpon maradt Red Bull. Egyébként, hogyha már érintőlegesen beszéltünk a Merciről, illetve itt a kvázi hanyatlásról, rájuk is térhetünk, hogyha esetleg nem maradt bennetek ezzel kapcsolatban. De így jött komment a kérdésünkre, ami az adásunk alatt kérdés, hogy Lance Stroll kap-e új szerződést az Aston Martinnál, hogy ez a kérdés komoly-e, hogyha valaki esetleg lemaradt volna, hát inkább félig meddig komoly, mint sem teljes egészében.
Nem, hát nincs.
De hát persze, itt egyébként pont követtem a hétvégén de gyorsan akartam mondani a Veket, a hosszú távú VB versenyt, ahhoz egyébként szintén felmerült Stroll kérdése, mint esetleges átvándorló, de majd kitérünk arra, de akkor mercizünk egy kicsit, hogyha tényleg szóba került, mert hogy
Lewis Hamilton... Nem vagy a programban?
Nem,
nem szerintem hallom. Ki kéne kapcsolódni a Gábornak, kapcsolod ki, meg kapcsolod egy... át, addig mi a Gábor folytatjuk itt.
Egy rövid időre, igen. Szóval...
A Merci az kalandos volt, hogy mondjuk így, Hamilton szereplése, ugye a sprint futamon a csillogása, majd a fő futamon, a fő időmérőn a baki, a saját utas dolog, ami azért meglepő egyébként, nekem nagyon meglepő volt ezt, hogy így, amikor, igen, Gábor?
Nem halljuk.
Nem. Tehát azért volt meglepő nekem az, hogy itt lehet egy ilyet, mert ugye mindig, még a nyilatkozatok is megváltoztak az elmúlt 5-8 évben, a pilóták is többes számban nyilatkoznak, hogy mi a csapat, hogy így döntünk, hogy ezt csináljuk, és akkor egy pilóta azt mondja, hogy oké, én kísérletezek. Tehát, hogy miközben van egy versenymérnöke, van a csapatnak főmérnöke, csapatvezető, tehát rengeteg szimulációt végeznek, szimulációs tesztpilóta van, ott a másik pilóta eredménye, az előző évi eredmények, az ideje, tehát, hogy annyi minden is, és akkor azt mondja a pilóta, hogy nem így, hanem tök más, hogy beállítjuk az autót. Tehát megdöbbentő, hogy ez megtörtént. Igen, tök egyébként. Hogy...
Az volt az egészben furcsa, hogy ugye végig, az egész hétvégén jóban és rosszban is szitta az autót Hamilton. Ugye a jóban tényleg az volt az időmérőn, amit ne felejtsük, hogy esős időmérő volt. Azért összehozott egy másiket, jó változó körülmények, Hamilton azért tényleg el kell ismerni, jó az esőbe. De ami viszont jelzésértékű lehetett volna akár neki, akár a csapatnak, hogy az a sprint már száraz időben zajlott, és előre tudott lépni. És hát nem, hogy előre tudott, és hát hogy is volt, ugye Norris indult az elsőre, és Hamilton a másodikra, szóval igazából maradt végül a helyen, mert másodikként ér be Verstappen mögött. Szóval meg tudta tartani a helyét egy viszonylag jó tempóval, és aztán ezzel is elégedetlen volt, már a futamon is egyébként panaszkodott, hogy hogy nem oké a szitu, meg hogy bosszankodott, amikor például mondták neki, hogy Verstappen hol van hozzá képest, és itt is ment a szidás, meg aztán ugye elment a rossz beállítás irányba a 18. helyez időmérőn, és ebből lett végül a futamon pontszerzés, amihez azért tegyük hozzá kellett a biztonsági autó is, mert összehozta szépen a mezőnyt, még hogyha a pozícióban az akkor aktuálisan nem is jelentett neki előrelépést, de a különbségek eltűntek, szóval igen, és ugye nem csak Hamilton oldaláról van meg ez a negatív kommunikáció, hanem most már Toto Wolff részéről is, hogy már ő sem feltétlenül azt mondja, hogy de jó, címbik vagyunk, ebből a gödörből is kilábalunk, és a többi.
Hát ez két dolog. Az egyik az hogy nem tudjuk, hogy a korábbi évekhez képest, most nem arra domináns évekre gondolok, mert miről lett volna negatív kritika, amikor mindenkinek gyorsabbak voltak, és mindig nyertek, de mondjuk az elmúlt években, amikor már a Red Bull dominancia volt, azért nem tudjuk, ugye az látszik, hogy egyre inkább show elemmé válik a rádiózás is, tehát nem az a fontos, hogy mondjuk taktika szempontból tudjunk meg információkat formegyes nézőként, hanem drámaszerű dolgokat halljunk, és érzelmi oldalról támogassák meg a formai nézést, akár düh, akár boldogság szempontjából. Tehát nem tudjuk, hogy a Hamilton korábban nem ugyanígy nyilatkozott-e. Másrészt viszont nyilvánvaló, hogy ő neki már nem kell a csapatot támogatnia hosszú távon, nem kell a csapatot építenie, és látja a kifelé vezető utat, ilyenkor bár tényleg tök bármilyen élethelyzetben is az történik, hogy még inkább kimondja az ember, mert már úgyse számít. Tehát nem kell magam visszafogni, de már nem számít. És akkor kész. És ugyanez a Toto Wolffnál is. Tehát, hogy ez ennyi. Tisztán emberek. Nem tudom.
Hát tetsz? Mondjuk ebből a szempontból na, mit akartam mondani? Azért a jövőbeli ajánlólevél szempontjából nem rossz, hogyha nem mondasz. Mármint oké, hogy Hamiltonnak már például megvan a helye, de ezt így általánosan mondom, hogy nem rossz, hogyha attól még jó képet mutatsz magadról a külvilág felé.
De azért mondom, nem biztos, hogy ez, figyelj, lehet, hogy korábban is ez volt, hogy ő őszinte azzal kapcsolatban, hogyha valami nem tetszik neki, csak eddig nem játszották be. Vagy egyáltalán nem is volt ez a kommunikáció, mert nem volt rá ok, hogy azért neki, aki mondjuk most kötött egy szerződést, a szerződésében valószínűleg óriási összeg szerepel, a menedzsere, a Ferrari mind támogatták, hogy igen, te vagy a 7-szeres világbajnok, gyere hozzánk, nálunk 8-szeres világbajnok leszel, és te vagy a legjobb, és gyere, és tök jó, és csináljuk együtt, és írjunk történetet, és mit tudom, és ehhez képest a hétvégén meg jön a frusztráció, hogy igen, 7-szeres világbajnok, igen, óriási sikereim voltak, nincsenek, és nem tudok az autóval mit kezdeni, nem tudok előre lépni, hanem a vert seregbe kell bohóckodnom, és még előzni sem nagyon tudok. Ugye ez annak az ellentmondása, hogy most egy pilóta mennyit tud változtatni a pályán. Az elsős, az megint más, mert ugye eltűnnek a motor teljesítmény mindenképpen, de a beállításuk is jelentősen eltűnnek a határ, mert hogy egy sokkal szélesebb tartományban mozoghat a vezetési képességek, aztán ott meg tudtam mutatni.
Igen, csak tényleg ez volt a furcsa, hogy ott volt a sprint, amikor jó volt, és dobjuk ki a kukába. Úgyhogy ez egy kicsit ebből a szempontból.
Hát lehet, hogy ott, az volt. Lehet, hogy egy másik tudatosság volt, hogy önmagát emelje föntebb az autó, szar, és mégis második lettem. Szerintem engedjük el a Mercit.
Jó.
Okay. 2026, az a reményük, de tényleg. Tehát nem nagyon van más reményük.
Hát jó, persze, csak még addig mondjuk lesz majd egy évük, ahova kéne valakit beszerezniük. Gábort közben, mint a hallanánk egyébként, még hogyha egyre a képét nem is látjuk. De.
Ami nekem egyébként most a Merciről eszembe jutott, ami tök szimpatikus az utóbbi években, hogy fiók csapatként is ugye megkapják ugyanazt a motort. Ugye nyilván most már ugye nem kapnak motort.
Mint a Mercedes, motor. Most kire gondolsz?
Hát arra, hogy egy Aston Martin képes, hogyha jó autót terveznek, tehát hogy ha visszagondolsz a hőskorra, amikor motorbeszállító volt a Ferrari és akárhol, nyilvánvalóan a kis csapat nem kapta meg a motorvezérlőnek azt a programozását, nem kapta meg, hogy kapott egy Ferrari motort, ami volt valamilyen. Most nem a Ferrari-t akarom bántani ezzel, bárkit választhatnánk e tekintetben, de hogy mindenkinek volt egy fő csapata, a többiek adatgyűjtésre szolgáltak, és ezért kaptak motorokat. Ma már ugye nincs is az, hogy kapják a motorokat, hanem visszaadják. Tehát bérlik a évadra, vagy a futamra, vagy akármilyen konstrukcióba. Tehát az Mercedes motor marad mindvégig, ebben az esetben, és hogy Ez egyébként tök jó ilyen szempontból, hogy építhet az Aston Martin a saját tudásából jobb aerodinamikával, jobb futóművel rendelkező autót, ami ugyanabban a motorra, mert legyőzheti akár a Mercedes-t, hogyha
hát, és nem is, hogy legyőzheti, hanem le is győzi, pont amúgy pont ez volt a vicces, mert ugye nyilván megy még itt, amit említettünk is, hogy felszeppent, hogy mennyire tudják elcsábítani, és egy Toto Wolff azért így ilyen, mint az ördög ügyvédje, így sugalmaz dolgokat, hogy hát felszeppent el tudja ezt dönteni, hogy mit akar és hogy akarja. Pont Christian Horner meg oda is csapott a hétvégén az asztalra, hogy na, most már azért szögezzük le, hogy Verstappennek szerződése van velünk. A Wolff meg koncentráljon olyan dolgokra, hogy például ők a harmadik legjobb Mercedes-es csapat. Mert hogy konkrétan a McLaren, és hát oké, abban nincs igaza, hogy az Aston Martin megveri őket konstans, de azért veri őket. Szóval így. És Gábort is halljuk és látjuk.
Igen, azt hiszem.
Remélem.
Igen, megjött.
Félig meddig hallottam. Most én Hamiltonról még annyit mondanék, hogy azért szerintem benne van ez, hogy azért a Ferrari az megy. Most nyilván kifelé nem fogja mondani, meg erről beszéltünk nemrég, hogy az előző hétvégén ennek rákérdeztek, hogy na örül-e, hogy a Ferrari gyorsabb, mint a Mercedes. Akkor inkább nem is válaszolt, hanem ott hagyta a beszélgetést, de azért csak benne van, és oké, hogyha jó az autó, jó, akkor saját örömére elversenyezget vele, de így, hogy nem elég jó, így, hogy mondjam, nem nincs ami hajcsap. Szóval, ha jó, igazán jó lenne a Mercő, akkor szerintem ugyanúgy küzdene a világbajnoki címet, akármi is van, teljesen mindegy, hogy jövőre másik csapatnál versenyez, de pont ezzel húzták ki alól a szőnyeget, hogy továbbra is úgy tűnt, hogy na, idén végre jó lesz a Mercedes, vagy legalábbis jobb lesz, mint az előző két évben, és továbbra sem kaptam, meg így aztán nehéz tényleg felszívni a magát, mert nincs mire. Főleg úgy, hogy tényleg, hogy már két évben cserben hagyta a csapat, meg előzőleg a szintén rossz autóval, vagy rossz, viszonylag rossz autóval.
Igen, de mondjuk pont ez a motivációs kérdés érdekes, igaz, hogy más is a háttér, mert ugye Hamiltonnál már pont, hogy ismerjük, hogy jövőre lesz már hol vezetnie, ami valószínűleg egy jobb konstrukció lesz látva az elmúlt évek formáját a Ferrari-nál, míg ugyanúgy van pont a Ferrari-nál egy másik utolsó szezonos pilóta Carlos Sainz személyében, akinek pedig nincs ülése, és ez ott pedig egy másfajta harci szellemet vált ki belőle. Pontosabban ott megvan a... Igen?
Én azt akartam mondani, hogy lehet, és ez egy tök releváns és tök egyértelmű válasz arra, hogy igen, a Sainz most, hogy elküldte, egyfelől a felelőnek meg akarja mutatni, hogy hibát követtetek el, és meg akarom mutatni, ugye ez lenne az emberi alapvető, hogy mondjam, elsődleges gondolkodás, illetve meg akarja mutatni azt, hogy le akarják igazolni, hogy nézzétek meg, igen, és top pilóta vagyok, versenyképes pilóta vagyok, képes vagyok. Biztos, hogy ez is benne van, de ebben az esetben is azt mondom, amit pont mondta az előbb, nem, bocsánat, a Gábor mondta előbb, hogyha versenyképes az autó, és versenyző vagy, akkor így fogsz teljesíteni. Tehát, hogy ő azt hozza ki, amit tud a Ferrari. A Hamilton is kihozná a Merciből, hogyha a Merci jó lenne. Tehát, hogy azért olyan túlzott jelentőséget nem mondanék ennek, hogy a Sainz így szerepel, így kell szerepelnie. Ezt tudja az autó. Az nyilvánvaló, hogy jobb a Leclercnél, oké, de ha most a tavalyi évet megnézzük, a tavalyi évben is ő szerzett egyedül győzelmet Red Bullon kívül, és akkor most jobb a Leclercnél. Hát most, és akkor tavaly még nem tudta, hogy nem fog jövő, vagy 2025-ben ott versenyezni, tehát hogy...
Igen, de mondjuk...
De biztos van ad egy ilyen plusz löketet, hogy...
Most azért elhangzott egy kérdés, hogy jobb a Leclercnél, hogy inkább kibővíteném ezt a kérdést. Ez pont adás előtt beszélgettünk, előtt még a vasárnapi napon Gáborral, meg a többi Forma 1-es kollégával, hogy azért ezen a hétvégén mondhatjuk, hogy elkezdtek megjelenni a repedések a Ferrari-nál, mert azért volt több olyan jel is, ami miatt én azt mondanám, hogy igen, ti nem feltétlen amúgy, de hogy például elvesztették az eddigi tényleg kimondhatóan második számú szerepüket a mezőnyben, ugye Red Bull mögött, és hát a csapatbeli viszonyok is eddig úgy nézett ki, hogy kicsit jobbak, most azért viszont volt csipkelődés pályán és pályán kívül is, lásd Sainz sprintes pályáról letolós védekezését, vagy mondjuk a nagy díj első kanyar kombinációját a rajt után, amikor Leclerc védekezett Sainz szerint kicsit túlságosan extrémen, annyira, hogy végül ez két pozíciójukba is került az első körbe. Szóval itt elkezdődött ez a... Vagy lehet, hogy korábban elkezdődött, nem tudom, ezért is kérdezek benneteket, meg ugye a nézőket is, akik velünk vannak, hogy...
Én erre is azt mondanám egyébként, hogy ez csak azért fura, mert hogy oda tudjuk tenni, hogy csapaton belül történt. De szerintem azt gondolom, hogy mindenki másra is ezt tették volna, és akkor ez nem lenne téma, kivéve persze, hogyha kapnak érte egy büntetést, mert összeértek, és akkor megint mit csinált az FIA, vagyis a felügyelők. Szerintem ezt várják el, tényleg. Tehát a Ferrari ezt várja, ez az a határ, amikor én nem ütötték ki egymást. De hogy nyilvánvalóan mindig az van, hogy a saját ugyanolyan autóba ülő csapattársadnál kell jobbnak lenni, és az ellen kell, mert az egyértelmű mérce. Ott derül ki, hogy a Perez hol van a Verstappenhez képest, a Russell és a Hamilton hogyan, és itt meg a Sainz és Leclerc hogyan állnak egymást, az nyilvánvalóan te akarsz mindvégig. Ugye a Sainznak, ami még van esélye, mert én azt mondom, hogy év végére el fognak egymástól távolodni, és Leclerc lesz erőbb teljesen azért, mert lesz egy idő valahol nyáron, amikor elkezdik kizárni Sainzot a fejlesztésekből, a szimulátoros dolgokból, mert egyszerűen nem engedheti meg a csapat, hogy olyan információkhoz hozzájusson. Meg fogja kapni a kész csomagot, aminek a dolgai az nem lát rá, hogy igazán azok miért úgy vannak, nem fogja támogatni a fejlesztéseket, mert így működik a Forma 1. Tehát, hogy onnantól egy technikai oldalról lesz neki talán egy picit nehezebb, és az év elején kell neki ezért talán kellett volna fölhozni a pontokat, a kiadott versenyén ez egy kicsit nehezebb, de hogy ez még inkább motiváló lehet számára. De én azt gondolom, hogy bárki vettették volna, csak éppen összetalálkoztak.
Én is azt gondolom, hogy nem kell, nem érdemes többet belelátni. Igyekeztek mind a ketten. Ne felejtjük, nem csak Sainznak van bizonyítani valója, igazából Leclerc maga is elismerte, hogy idén azért nincs akkora formában, és Kína előtt arról beszélt, hogy Sainz mostanában egyszerűen jobb nála, úgyhogy mind a ketten nagyon igyekeztek, Sainz érthető okokból, Leclerc is érthető okokból, ráadásul ezen a hétvégén azért egy kicsit gyengébb volt a Ferrari, de minimálisan, szóval azért két negyedik, ötödik helyet hoztak a két tétre menő versenyen, úgyhogy nem olyan rossz az, de igen, tolták, aztán most épp összetalálkoztak, nyilván Ez abból is fakad, hogy két nagyon hasonló képességű versenyző, mert akkor vannak egymás mellett, egymás közelében, mindketten ugyanazt tudják kihozni az autóból, és nem hiszem, hogy annyira komoly balhé lett volna bármelyik incidensből is. Jó, hát oda mondogattak, meg nyilván kifelé is mondták, hogy oké, nem tetszett ez, hogy a másik hogy versenyzett ellenem, de nem arról volt szó, hogy na, meg akar ölni a Sainz, vagy
most már. Összességében én is azt mondom, hogy össze akar dőlni a ház, csak a repedéseket mondom, amiben azért szerintem beleszámít az, hogy azért Sainz kritikus helyzetben hibázott az időmérőn. Azt se felejtsük el, amiből egy...
Ugye mindig szoktam ezt emlegetni, hogy túl kicsi a minta, és még most is igazából 5 hétvége volt, abból Sainz érdemben 4-en volt ott, belefér a hiba, szóval Leclerc is hibázott, már mindenki hibázik, néha mindegyik autó gyöngébb némelyik pályán, még a Red Bull sem volt olyan rettentő erős mondjuk Japánban, mint ezen a hétvégén, legalábbis Verstappen alatt, szóval ennyi ingadozás, forma ingadozás belefér mind a csapat, az autó oldaláról, mind a pilóták részéről, mert hogyha ezután Sainznál rendszeressé válnak a hibák, akkor beszélhetünk valamiről, de hát igazából oké, mondhatjuk, hogy csak Sainz dobta el ott, ahol másoknak sikerült megfogni nagyon hasonló helyzetben, de hogyha másra történt volna ugyanez, és ugyanígy előfordulhatott volna, akkor most egyszerűen nem is lenne miről beszélni. Szóval...
Én azt egy más aspektust mondanék erre, amikor így F1-es pilótáknál ugye fölmerül az, hogy jó-e, nem jó-e, milyen a másik az. Ott van a Hülkenberg, akiről a Vezes Forma 1 rovatában egy nagyon jó kis cikk van, hogy milyen fantasztikus rekordokat sikerült neki megdönteni a hétvégén, majd a Gábor vagy a Patrik el is mondja ezeket a csodás számokat, hogy azért gondoljatok bele, hogy ő nyert Le Mans-t, vagy Giovinazzi, aki nyert Le Mans-t, és az F1-be pedig, hogy mondjam, nem epizód szereplők, de hogy nem arról van szó, hogy a dobogó közelében harcolnak ez a két srác, Sainz és Leclerc nem véletlenül ülnek a Ferrari autóiban, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó, és összetalálkoznak, és mind a kettő győztes alkat, tehát nyerni akar, mind a kettőnek van futamgyőzelme, tudja már milyen ez, és azt tudják, hogy ez mindent bekevetni, a saját csapattársukon is át kell lépni, és ha ott elveszik, vagy visszavesznek, akkor a csapat is ezt fogja látni, hogy a másik az, aki igazán akarja a sikert, és szerintem ez csapaton belül tényleg hát harc, de hogy a határig. Aztán néha egy picit átlépik a határt, ahogy a Science is nyilatkozta, hogy néha ő, néha a Leclerc, mert azért ne felejtsük, hogy olyan tempónál kell centikre menni egymástól, amit hagyományos, nem tudom, tévénézőként, ahonnan minden nagyon izgalmasnak tűnik, azért föl sem lehet mérni. Tehát azt a sebességet, amikor úgy centire kéne menni. Tehát, hogy...
Mind a kettőtöktől elhangzott, figyeltem direkt, egy érdekes gondolat, amire jött egyébként nézői reakció is, hogy kimondtátok mind a ketten azt, hol árnyaltabban, hol direktebben, hogy Sainz jobb, mint Leclerc. Ugye Leclerc is maga kimondta, és erre jött a kérdés, ha Sainz a jobb... Tessék?
Csak ezt emeljük ki, hogy maga a Leclerc is...
Igen, beszélt, mondtam, hogy ha Sainz a jobb pilóta, hogyha Leclerchez ragaszkodik jobban a Ferrari.
Én ezt volt, nem is tudom, melyik adásban voltam megint vendégszereplő egy pár adásra ezelőtt. Erre volt ugye egy elméletem, ugye nem egy igazi elmélet volt, hogy az, amit nem látunk, hogy hogyan dolgoznak együtt a csapattal. Ugye erről nekünk nincs fogalmunk, hogy a csapat vezetőivel, a csapat mérnökeivel, az autó fejlesztésében, az, hogy az autóból mind a ketten azonosan hoznak ki, mi ezt tudjuk megítélni körülbelül, de sem teljesen, hiszen nem minden szállatot látunk, de hogy magában hogyan működik ez a dolog, és mekkora a csapattól a bizalom a két pilóta felé, ez határozza meg, illetve van még egy dolog, hogy a szerződésükben mi van. Lehet, hogy a Sainz menedzsere nem volt olyan körültekintő, mint Leclerc, és a Leclerc szerződését nem mondom, hogy fölbontani, mert a Sainzére nem volt erre szükség, de a Hamilton elérhetősége miatt ez volt az egyszerű út. Ha azt nézzük, hogy mind a ketten azonosan jók, mert mind a ketten jók, csak nüansznyi van, most azt érezzük, hogy a Sainz talán jobban teljesít, és az ő szerződését nem kellett foglalkozni, és lehetett hozni a Hamiltont, akkor ennyi. Kész. Tehát, hogy ez...
Mondok egy még más okot is ezek mellé. Ezek is állnak, de amellett ne feledjük, hogy Leclerc saját nevelés, Ferrari nevelés.
Na, erre is van már most reakció.
Onnan került velük került a Forma 1-be, sőt, még egy dolog, a mostani csapatfőnöke volt a csapatfőnöke az Alfa Romeo-nál is, amikor bekerült a Forma 1, szóval ő a saját házon belüli csoda gyerekük, és eddig az nem volt annyira rossz, hogy kiábránduljanak belőle. Az elején meg annyira jó volt, hogy elhitték, hogy ő lesz talán a következő Schumacherjük, vagy nem tudom. Szóval ezért ragaszkodnak hozzá, Sainzot pedig, ha nem is kimondva, de mégiscsak egy ilyen támogatónak, második számú pilótának igazolták Leclerc mellé.
Túl jó lett.
Tessék?
Túl jó lett a Sainz. Nem gondolták, hogy majd elhitom.
Nem hiszem, hogy bánják az általánosokat, de mégiscsak egy külső ember, pár éve behozták, aztán most, amikor egy sokkal nagyobb nevet lehetett fogni helyette, akkor persze, hogy őt engedték el. Úgyhogy szerintem nagyon is benne van az, hogy milyen múltan rendelkeznek.
De Szabó Bence, mintha 5 perc ezelőtt nagyjából pont látta volna a szavaidat, hogy mit mondasz konkrétan, most szó szerint idézem, inkább az lenne fontos kérdés, ha jövőre megveri Hamilton és Leclerc, akkor a Ferrari már nem védheti azzal, hogy a mi kutyán kölyke.
De nem tudom, figyeljetek, tehát, hogy mondjam, azt látja bárki, most akár Szabó Bence, látja bárki, hogy a győztes a Ferrari autó, és ezeknek a pilótákon múlik az, hogy nem nyernek? Tehát én azt látom,
hogy... Szerintem most a csapaton belüli reláció a kérdés.
De akkor mi fog történni, hogyha Hamilton pár ponttal, vagy 10-zel többet szerel? Akkor majd annak örülnek, és kész. Tehát, hogy én nem gondolom ezt, hogy olyan nagy, óriási különbség lenne köztük. Tehát, hogy az egyikük egy fiatal, törekvő, a másikuk meg mondjuk, hogy egy tapasztalt róka, de nem tudjuk, hogy még mindig fog-e harapni, vagy ennek pénzügyi, emocionális és gazdasági érdeke van ennek a szerződésnek, de én nem hiszem, hogy a csapat, tehát a csapat nem rágódik ilyeneken, ezen van mondjuk a John Elkann fölül, vagy valaki más, akinek ennek feladata, hogy ezen rágódjon. Itt van egy olyan pilóta, aki tényleg jó. Tehát azt kell, azért mondtam a két nevet a Le Mans kapcsán, hogy azt kell látni, hogy akik ilyen autóba ülnek elől, azok tényleg a világ legjobb pilótái közül kerülnek. Tehát nem kerül oda valaki véletlenül. Irtozatosan sok gokártos és formula versenyre van szükség. Persze vannak Raikkonen, Verstappen, akik rövidebb utakon oda tudnak jutni, de vannak, akik a hosszú út alatt után sem váltják be, tehát nem lesznek dobogósok vagy futam győztesek, és eljutnak a Forma 1-ig, azok ki is esnek, de ezek a srácok tök tapasztalattal rendelkeznek, és gyorsak, sok helyzetű gyorsak, és nem hiszem, hogy a Ferrari-t ez, hogy mondjam, az, hogyha most a Hamilton lehet, hogy a Leclerc-nél jobb lesz.
De meg szerintem az teljesen mindegy, mindenképpen win-win, vagy legalábbis nem kellemetlen. Ha Hamilton kikap majd Leclerc-t, akkor jól lehet azt mondani, hogy az előző néhány éve is gyengébb volt, mert szegény öregszik. Megpróbálta, de itt tart, már nem ugyanaz, mint a bajnok.
Beáll az Alonso Vettel sorba. Kész.
Igen, ha pedig Hamilton győz, akkor meg igazol, indokolja és igazolja azt, hogy miért kellett őt leszerződtetni, úgyhogy szerintem itt ebben nem lehet rosszul kijönni. Persze, hogyha nagyon csúnyán elverni Hamilton Leclerc, vagy Leclerc 2-3 éven keresztül is mindig ellenne maradva, akkor valószínűleg mondanák, hogy viszontlátásra, de hát szerintem az első év az pont ilyen szempontból nem sokat számít, mert óriási verés a két pilóta között, akkor
meg még ezt talán hozzá lehet venni a második évet is, ami ugye pont szabályváltozás év lesz, és azért arra ráállni.
Igen, jó, hogy mondod, persze a következő év megint olyan lesz, hogy mindenki nulláról indul.
Igen, úgyhogy ez még érdekes szitu lesz. De hát az érdekes szituról most Kínában szerintem leginkább a címben említett Fernando Alonso, illetve a csapata.
Igen, azt akartam mondani, hogy szerződésről beszélünk, és ott a kérdésünk Strollról.
Ja, igen. Eddig a szavazás úgy áll, hogy 77% azt mondja, hogy ne viccelj, addig marad, amíg akar, egyébként ezt kijelenthetjük, hogy mindannyian ezt gondoljuk.
Én erre egy olyan tök máshogy tenném fel ezt a kérdést. Ellentétben itt a beszélgetésben ülő urakkal, nekem ugye vannak gyermekeim, és tényleg, tehát hogy a földi élet, amit én ismerek, akkor működik normális mederben, hogyha azok, akiket szeretsz, azokat minden helyzetbe előnybe tudod részesíteni. Most nyilván nem a bűncselekményeket kizárom minden, meg mindenféle ilyen maraságot, de a normális földi életben, ha a családodat és a szeretteidet nem tudod előnybe helyezni, ott van az idősebb Stroll, mérhetetlen, bődületes vagyonnal, tehát aki megvásárolja azt, hogy enyém az Aston Martin, építek nekik új gyárat, tehát hogy az enyém, akkor ki az az ember? Tehát én nem tudnék, hogy neki, aki azt mondja, hogy apa, én autóversenyző szeretnék lenni. Oké, fiam, legyél, hát támogatlak benne, legyél autóversenyző. Na bum, hogy most nem megy. Hát megveszük mellé a Vettelt, aztán megveszük mellé az Alonsót, hogy tanuljon tőlük. És amíg szeretné, játszol. Én tehetném, ezt mondanám a fiamnak. Ha ezt szeretnéd, azt neki kell dönteni a Strollnak, hogy ezeket a cikkeket látva, az önbecsülése, meg a világgal alkotott képe, az jó-e, vagy ahogy említetted, nem nagyobb siker lenne, ha elmenne a fegbe, és akár nyerne, mert nem ő sem béna, nyilvánvalóan nála, most nem látjuk azt, amit mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt azért voltak neki ilyen villanásai, főként esőben, ha jól emlékszem, de hogy én szerintem ez egy olyan kérdés, amit kár feszegetni, bármelyik újságírónak visszakérdeznék, hogy te mit tennél meg a gyerekedért.
Én egy kicsit másképp, nem is a kérdést tenném fel másképp, hanem itt a
Gábor, mintha megnémult volna.
Igen, Gábor, valami kérdést akarta, letiltotta.
Ezt trollék, bevetették a cenzúrát.
Most amíg visszavárunk a kérdésed, addig akkor ezt...
Addig egyébként jött...
Beszéljünk Alonsóról.
Jött, de várjál, Dancsikat hozzá. Na, Gábor, mintha hallottunk volna.
Igen, meg vagyok újra?
Hallom.
Oké, akkor azt szeretném mondani, hogy igazából én nem a kérdést tenném fel másképp, hanem magát a válasz lehetőséget tettem fel másképp, csak ide sajnos nem fért ki, amikor befogalmaztam ide az adás alá, de nekem az lenne a válaszom, és de erős a gyanú, hogy ez igaz is, hogy Stroll, mert Lance, addig marad a Forma 1-ben, amíg az apja akarja. mert én nem látom benne azt, hogy ő annyira meg lenne győződve arról, hogy én itt még világbajnok leszek, vagy valami, és ezek látja, hogy egy sorra kikap állandóan, és nagyon messze van a csapattársától. Az apja viszont tényleg 100 milliókat költött arra, hogy a fiának megcsinálja ezt a projektet, és ez annyira nem titok, hogy a csapatfőnök Mark Crack is azt mondta a múlt héten, hogy Lance köré épül az egész projekt. És szerencsétlen, már bocsánat, de én azt mondom, hogy szerencsétlen, egyszerűen nem is tud ebből csak úgy kiugrani, szóval egy másik pilóta lehet, hogy már egy másik pilótát egyébként már is küldtek volna, szóval ez...
Na de én is ezt mondtam, hogy az ifjabbik Strollon múlik.
De én pont azt mondom, hogy az szerintem az apján múlik, hogy én nem is tud olyan könnyen...
De azt gondolod, hogy egy felnőtt embernek azt tudja mondani az apja, hogy már pedig fiam, annyit költöttünk rá, neked itt versenyezned kell.
Pont emiatt, hogy most már nem olyan egyszerű ebből csak úgy kilépni.
Hát de mit, több pénzt keresne vele? Hát találhatna olyan pilótát, aki jobban teljesít, és több pontot szereznek, és az év végén jobban jön neki. Hát miért ne szállhatna ki, aki ebbe befektette a pénzt, és pénzt
akar látni? Nem, keverik a két szemét. Én azt mondom, hogy a pilóta, a Lance nem tud kiszállni, pont azért, mert az apja annyira...
Igen, értem, hogy ezt mondod, de hogy az apa miért akarná? Tehát, hogyha üzletileg még avval is jobban járnak, hiszen a fia azt gondolod, hogy önmegvalósítás, neki nem sikerült valami autóversenyzés.
Elköltött pár százmilliót számít az, hogy az év végén 10-zel többet kapnak
De akkor mi az oka, amiatt?
Valamikor régen ki is mondta, szerintem ez ilyen köztudott dolog, most nem tudom honnan, de hogy ő a fiából Forma 1-es világbajnokot akar csinálni. Szóval, hogy ez volt az egész projektnek a célja, és így futottak neki.
Na de jó, lehet, hogy ez egy, mert az a baj, ezt én szívesen meghallgattam őt, és megkérdezem, hogy nyilván nem fog megtörténni, de hogy ez nem lehet, hogy abból fakad, hogy egyszer a fia azt mondta, amikor Gokárt adott, hogy mit akart lenni, kisfiam? Hát Forma 1-es.
De ne feledjük, hogy maga az öreg Stroll volt az, aki már 20 éve is a világ egyik legnagyobb Ferrari gyűjtője volt, meg minden, szóval hogy nem biztos, hogy a akkori 6-8 éves, most nem tudom hány éves troll így fejből, hogy ő rágta az apja fülét, hogy mindenképp Forma 1-es világbajnok akarok lenni. Nyilván kellett hozzá valami indítatás, meg saját belső hajlam, hogy autóversenyző legyen, meg ha úgy alá teszik az ember alá a lehetőségeket, meg a csapatokat, meg akármiket, mint a pilóta Stroll alá tette az apja, akkor tényleg menet közben hülye lesz azt mondani, hogy oké, nem kérek belőle tovább, de az, hogy most már itt küzd a Forma 1-ben 8 éve, és arra tudunk beszélni, hogy néha vannak villanásai, azok is elég ritkák egyébként, szóval ez nem hiszem, hogy neki akkora öröm, hogy sorra kikap a csapattársaitól, meg belekeveredik mindenféle balhéba a pályán, ahogy ezen a hétvégén is, vagy egyszerűen magától töri össze az autót. Nem biztos, hogy ez akkora élvezet neki, viszont innen már nagyon nehéz csak úgy kiszállni, hogy köszönöm szépen, akkor ennyi volt a Forma 1-es pályám, amikor pont az, amiről beszéltél, hogy most építették meg a gyárat, meg minden az elmúlt 2 évben, innen nem olyan egyszerű. Szóval szerintem ő kicsit kényszerhelyzetben van, és valószínűnek tartom, hogy ha egyáltalán akar autóversenyezni a Forma 1 után, akkor sokkal jobban érezhetné magát a hosszú távú világbajnokságban, mint a Forma 1-ben.
Ebben egyetértünk, abszolút. Érdekes ez el tudom képzelni, hogy vannak önmegvalósító szülők. Azért érdekes, egyszerűen a Strollról láttam nyilatkozott tőle, aki azt mondta, hogy az édesanyja nem nagyon szereti, hogy ő itt versenyez, mert hogy aggódik miatta.
Igen, erről is hallottunk meg. Sőt, az is felröppent néhányszor, ez ilyen elég tartós dolog, úgy mindig előbújik, hogy Stroll nagyon szívesen teniszezne is versenyszerűen.
Igen.
Ja. Úgyhogy azért csak nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.
Közben ez a Stroll és környéki téma megmozgatta a hozzászólókat is. Zsolti, hozzád jött például egy kérdés. A dörzsölt üzletember vagy, akkor azt is figyelembe veszed, hogy az impotens fiad rontja az egyik céged befolyását, nem? Mondjuk erre válasz volt az előbb az elhangzottak, hogy nem igen, számít ez a 10 millió dollárra, 100 ezerhez képest. 100 ezer millió.
Oké, de ők nem az Aston Martinból szerezték a vagyont. Tehát, hogy azt kell látni, hogy az a pénztermelés jelenleg is zajlik. Ez csak egy, hogy mondjuk úgy, egy olyan befektetés, olyan játékbiznisz volt, amit szintén pénze fognak váltani, mert ügyesek, rontja a bizniszt, de nem olyan mértékben rontja a bizniszt, mint ahogy látjuk, hogy a Forma 1 egyik főszponzorát, az Aramco-t magukhoz húzták, és adott esetben akár át is adhatják a céget úgy, hogy kiszállnak, és én szerintem...
Egyébként pont most elkötelezték magukat, nemrég 2030-ig ment az asztal, Martin, hogy fixen maradnak.
Tehát, és hogy... pont az lesz, akkor fogja eladni Stroll a céget, amikor Lance kiszáll.
Lehet, igen.
Akkor hát igazából, sőt, oda visszaműködik, hogyha beszállnak, megveszi az Aramco, akkor Strollnak nincs jövője, mert ők viszont nem hülyék lesznek ezt a
persze.
Messze elmaradó pilótát tovább alkalmazni, úgyhogy ez együtt jár. Amikor Lance kiszáll, azt mondja, hogy nem bírja tovább, vagy akármi, akkor jön a csapat eladása is.
Én továbbra is csak a normális apa-fiú kapcsolat, nem egy önmegvalósító apáról, hogyha a gyereked valamit szeretne, és te támogatod abba, és megteheted anyagilag. Most csak egy egyszerű dolgot mondok, hogyha valaki lakik Budapesten, és értem, van egy olyan zongoratanár, aki hiper-szuper, és a te lányod tud zongorázni, és azt gondolod, hogy és meg tudod tenni azt, hogy oké, okay, minden nap elviszem érte zongoratanárhoz 20 ezer forintért. Tehát, hogy ez csak egy hogy életközepén.
Igen, csak itt jó, szerintem ez azért nem tud jó, teljesen jó összehasonlítás lenni, értem az alapját, csak hogy itt nagyobb tétek mozognak, mert azért egy zongoratanárt találni, meg ilyenek,
de... Hát az ő szintjüket nézd meg, tehát azt, pont azt mondom, hogy aki meg tudja venni az Aston Martin márkát, az egészet, tehát annak a Forma 1-es versenyzési ülés, hát az a szponzorokból él ez a csapat, tehát hogy nem ő finanszírozza az egészet, a saját pilótája, vagy saját gyereke, amit kivesz, az a pénz, amit nem szereznek pontokat, az a bukó ebbe a projektbe. De az Aston Martin remekül szerepel, tehát hogy a világban...
De nem Stroll miatt.
Hát nem Stroll miatt, nem. De hogy ez, én azt mondom, hogy ezért nem vitatom a szerződést, hogy jósultságát én megtenném.
Vicceltünk csak, hogy marad el. Szerintük is marad, ez elég nyilvánvaló.
Igen. Hát ameddig vagy az apja, vagy ő szeretné, ezt még nem tudjuk megfejteni, de valaki szeretné.
Egy gyors kérdés még az apához. Az ilyen apukák megfékezésére, itt egy kicsit a balesetet is belekeverve, amit Stroll okozott, de nem vallod benne, ez engem is felcseszett, nem csak Ricardot. Az ilyen apukák megfékezésére esetleg bevezetni büntetést, hogy amelyik csapat pilótája kiüti a versenyzőtársát, attól megtagadnák a média megjelenést a következő hétvégén, se merch vásárlás, se tévés megjelenés, se a szurkolók nem vihetnének be merch cuccokat. Ez egy esetleges, ilyen nagyon elrugaszkodott...
Nonsense. Hát, de figyeljetek már, a Forma 1-nek része az, hogy hibáznak az emberek, hogy határonak hibázott, aztról egyértelmű hibázott, nem, a Ricardo mondta el legjobban, nem előre nézett, hanem már a kanyar csúcspontot nézte, arra készült, hogy hogyan tud jól kigyorsítani. Hibázott, elkövetett egy pilóta hibát. Lassú sebességnél követte el, ő követte el, igen, feleljen érte, feleljen, de miközben ennek az emberek, akik örültek ennek a balesetnek, hogy történik valami, hogy láttak valamit a merchandisinghoz, tehát ennek mi kell? Tehát erről szól a motorsport, a minden olyan, ami hát hány darab baleset történhetett a hétvégén, a VRC-be, a VEG-be, a Forma 1-be, még hány talap kisebb kategóriát, az, hogy történik egy baleset, az eszenciája a motorsportnak, mert azt jelenti, hogy ott küzdelem zajlott. A micsodán nem fog történni a, nem is tudom, az egyéni, a sakkon nem fog történni baleset. De hát ez az autósportról beszélünk. Igen, ő elcseszte, feleljen érte, kész. Hát legyenek olyan szabályok.
Szerintem ez teljesen, én értem a kérdést, de én is azt mondom, hogy nonsense, amely ilyen alapon nem lehet. Arra van a büntetés, azért kapott 10 másodpercet, meg büntetőpontokat, meg hosszabb távon ez összejön, hogy állandóan töri valaki. Nem lehet úgy, hogy akkor eltüntetjük a képernyőről azt aki hibázott. Még ha azt is értem, hogy most itt konkrétan Strollról volt szó, hogy ha nem mutogatnák a fiát, akkor lehet, hogy az apja nem támogatná tovább, de hát ezt nem lehet így ilyen személyre szabott az szabályt alkotni, mert nincs értelme. Amit még Stroll kapcsolatban mondani akartam, hogy az egy dolog, hogy hibázott, meg mi mindannyian láttuk, meg a versenybírók is így gondolták, viszont az érdekesebb, hogy maga Stroll nem látta, meg a csapat főnöke se látta, úgyhogy ő hibázott volna.
Na, ez bosszantó. Jó, de ennek egy része a csapatfőnökre gyors magyarázat, hogy pont amit említettél te is, hogy Mike Raquel is mondta, hogy ez Stroll kör épült, és ez kicsit mélyebben a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvashattok ma is meg ilyen cikkeket arról, hogy hogyan is kommunikáltak konkrétan Stroll-lal az eseményekről, hogy konkrétan ilyen kisbabaként kezelték, hogy jó van, hogy is mondták, drágám.
Haver, azt mondta neki.
Nem is tudom, nem mindegy, de hogy...
Jobbat érdemeltél volna.
Igen, hogy ilyen burokban van a srác tartva, hogy ő nem tehet semmiről, hogy konkrétan nem mernek neki ellent mondani, mert benne van az a pakliba, hogy hát a faterja a főnökünk, és ő adja a nap végén a pénzt. Szóval ez viszont teljesen káros, azt gondolom az egészre nézve, és így nem is tud egyfajta ilyen...
Leginkább rákáros, mert nem fog tudni fejlődni.
Na
mert
igen, és egy rá is káros.
Ha elhiszi azt, hogy ő itt nem hibázott, akkor hogyan tudna belőle fejlődni?
Igen, és el is hittem, mert folyamatosan így
ez
beszél.
Ez a része, ez tök
hibázott. Ez bosszantó. Hogy el is hiszi, tényleg.
De engem nem bosszant, mert a saját csapatukat rombolják vele, tehát ő nem fog tovább fejlődni, nekik lesz még több problémájuk ezzel, mert egyszer, ha szembesítenék vele, hogy figyelj, itt ez volt, és az lett volna a jó megoldás, hogy ez kell, vagy azt kell bevezetnünk, hogy ezentúl, ha ilyen van, akkor a csapat, vagy a saját mérnököt figyelmeztessen rá, hogy hagyjál helyet, vagy mit sem, tehát hogy van ilyen, tehát vannak, ami emlékezettek rá a Hamiltonnak a fékhűtős problémájára, és utána változtattak rajta, máshogy fogja a kormányt, tehát a hibákból tanulni kell, mert különben megismétlődnek, ha nem tudom. Itt ez egy baromság, hogy azt mondják neki, hogy nem te hibáztál. Hát te hibáztál, nagyon sajnáljuk, hogyan tudjuk elkerülni, hogy többet ne legyen. Ennyi. És akkor lehet tovább. Ez tényleg nonsense egyébként, mert magukkal szúrnak ki, mert még több ilyen lesz.
Hát igen, csak akkor ez már nem tudom, ez a fizetős pilóta 2.0, akit már nem is tudom, hogy lehetne megállítani, mert ahhoz túl jó, hogy a rosszasága miatt tiltsák el. Viszont azért tényleg lennének nálatán ügyesebbek is a korondon.
Úgyhogy... Nincs ilyen ambiciózus apukájuk.
Hát az lehet. Egyébként megint csak most nem tudom, mit kapásban, hogy hol láttam, vagy olvastam, de nagyon tetszik az elmélet, hogy mennyire jól járhatna Aston Martin, hogy a Stroll helyett akár megszereznék Sainzot, de akár még csak Hülkenberget is, hiszen kiválóan, az utóbbiról beszélek most, kiválóan kvalifikál, általában ott tud lenni, ami az autóban kifér, sőt még egy kis plusz, azt hozza, és ahogy láttuk, azért 36 évesen is tud még versenyezni, és most is hozott pontot például a háznak.
Na és az ő esetében pont bejött az egyébként, ami Hamiltonnál nem, hogy a elrontott sprintig, ugye sprintig elrontották a beállításokat, és utána Hülkenbergék elkezdték keresni a jót, és ez Hülkenbergnek pont bejött, és ennek köszönhető volt a Q3, meg aztán a pont.
És még csak befejezem, hogy ugye neki is jó lehetőség lenne végre egy versenyképesnek mondható autóba ülni, és a csapatnak is milyen jól mutatna, hogyha végre ők felnyomnák a dobogóra valahogy a németet, aki ugye karrier kezdete óta nem tudott Forma 1-es dobogóra állni, 16 óta ővé a negatív csúcs ebben. Most már megemlítem, hogyha Zsoltit mondta, hogy Hülkenberg most már odáig jutott, hogy nem csak 208 futam alatt nem csak dobogóra nem tudott állni, hanem egy nyilván ebből következik, de az egy másik statisztika, hogy futamot sem tudott nyerni, és ezzel beérte Andrade Cesariszt, aki 94-ig tolta a Forma 1-ben, és minden bizonnyal ugye a következő hétvégéken se törik majd meg ez a széria, úgyhogy nem értem, bocsánat, Hülkenberg igen magasra teszi a lécet az utána jövőknek, hogy ki tud ennyi ideig nem dobogóra állni, meg futamot nem nyerni.
Norris. És ez az, amit ugye mondtam, hogy ezek a srácok, viszont akik az elejébe mennek, hogy mennyire gyorsak, mert gondoljatok bele, hogy Hülkenbergnek hány csapat, hányféle módon szavazott bizalmat úgy, hogy nincs az elejébe. Sosem volt igazán az elejébe, hogy mennyire jók akkor, akik az elejébe vannak, igen. Hogy nem olyan könnyű
oda bekerülni, és azokat a pilótákat eldobni, Leclerc, Sainzot, tehát hogy azért ők nagyon-nagyon jók.
Egy emberről nem beszéltünk még, a Stroll csapattársa Alonsoról. Egy kérdés jött viszont, hogy ugye mondtam az előbb az, hogy Stroll túl jó ahhoz, hogy amiatt elküldjék, hogy egy rossz ez volt, a kommentekben volt egy kis félreértésre okot adó, mert ugye most visszagondolva például 2006-ra, ahol a Super Aguri japánját ide Yuji-t, hogyha jól mondom a nevét, ugye őt pont azért küldték el, mert annyira rossz volt, hogy nem volt való a Forma 1-ben, állandóan törte, zúzta a többieket, szóval ehhez Stroll túl jó, erre gondoltam az előbb. Na de Alonso, hogyha már a címbe is említettük, hát azért szerintem kijelenthetjük, hogy elég sokat beszél szájjal, hogyha úgy fogalmazunk mostanság. Itt az elmúlt hétvégéken elég gondolni akár az ausztráliai esetére, ahol azért szintén bált mögé is a csapat, hogy hát indokolatlanul büntették meg. Most a mostani esetben is a sprinten megbüntették, ahol egy kicsit több jogosságát éreztem az ő önvédelmének, hogy miért büntették meg, de szerintem itt kicsit félrevezető az, azóta gondolkoztam ezen, hogy e hasonló esetet mondjuk sokkal szigorúbban nézünk mi is, például a Red Bull ringen, amire volt is példa az elmúlt években a Red Bull és a Mercedes pilotáik között, a nem is tudom, hanyas kanyar, de egy lejtős egyenes végén, mert ott ugye a bukótér például egy kavicságyas terület, itt meg Alonso a sprinten Sainzot aszfaltozott területre terelte ki, de pontosan ugyanolyan volt a manőver, és ott is megkapták a kicsit agresszívabban bevetődő emberek a büntetésüket, és ott sokkal többet vesztettek a kívülre szorulók a ambiciózus manőverek miatt, szóval összességében ebből a szempontból amúgy elmondhatjuk, hogy konzisztens volt a Nemzetközi Automobil Szövetség, amikor Alonsót megbüntette. Az, hogy 10 másodpercet adtak neki, az azért 10, mert erről már korábban is beszéltünk itt is a csapatrádióban, meg olvashattátok az S.U. Performa 1-en, hogy idén ez az alap és nem az 5, hogy ez ilyen adottsága a szabályoknak, viszont én kicsit például a 3 pontos fekete pontot, azt már szigorúnak érzem, és mintha kicsit elkezdenék elfejteni, hogy ahogy ezt nem erre hozták be, hanem a veszély büntetésére, és nem a, nem tudom, az ilyen fajta kis csínyekre.
Teljesen egyetértek. 3 pont ezért, azért, hogy valaki versenyezni próbált, nagyon sok. 10 másodperc, rendben, oké. Az belefér, vagy hogy mondjam, az egy versenybeli büntetés, de 3 büntetőpontot adni azért, hogy próbálkozott, aztán nem jött össze a dolog, és tényleg nem is volt belőle semmi komoly eredmény.
De jó, azt szerintem megint vegyük külön, hogy mi az eredmény, azt vegyük külön.
Igen, de azt most csak azért említettem, mert ugye a büntetőpontot is utólag adják, utólag már az is látszik, hogy mi történt. Szóval a 10 másodperc, az 10 másodperc, az tiszta. Csak azt mondom, hogy ott azért mindenképp figyelembe lehet venni azt is, hogy aztán mi lett belőle, és ami tényleg a legvitesebb, hogy Stroll, aki kicsinálta Ricardo versenyét, méghozzá tényleg figyelmetlenül belerongyolt egy másik versenytársba, ő csak 2 büntetőpontot kapott. Szóval ilyen szempontból teljesen aránytalannak gondolom, hogy a versenyzést büntetik ilyen szigorúan.
Igen, egyértelműen. És ebből
ezzel egyet tudok érteni, de a másfél meg nem tulajdonítok nagyobb jelentőségnek, mi soha senki nem hagyott ki a Jóton verseny pontok miatt. Ez is közel került. Majd akkor lesz az első igazán ennek a fölvizsgálata, hogyha ez valóban megtörténik.
Pont ezt mondtam az előbb, hogy ezt viszont elfelejtették a Form 1-be, mert hogy ez megtörtént, ez az eset, amit mondasz. Majdnem oda került Gasly és Hamilton is. 2-3 évvel ezelőtt, most nem tudok pontos évet mondani erre. De igen, de azért majdnem, mert gondoljuk csak ezt át, pont amit te mondtál, és átgondolták, és ez 2 évig működött, és nem fejtették el. Most viszont úgy szórják a pontokat, pont a kollégánk írta meg az egyik cikkben, most ma jelent meg, hogy az elmúlt, vagy te írtad meg, Gábor, nem is emlékszem.
Az ennyiben benne volt, nem tudom, hogy a Dávid is beleírta, de igen, a lényeg az, hogy tavaly 5 fordulóig összesen 2 büntetőpontot osztottak ki a versenyzőknek a versenyfelügyelők, idén pedig már 18-nál járunk, szóval elkezdték így szórni mindenkinek a pontokat, ami tényleg
szóval
akkor a különbség, hogy nem, hogy mit tudom, 5 és 8, aztán lehetne mondani, hogy...
Na, 2-18 között azért...
Igen, óriási, óriási a különbség, szóval tényleg most nagyon, nagyon szórják ezeket.
És amúgy Alonso...
De mennyire izgalmas lesz, hogyha valakit eltiltanak, hogy kiül be a helyére. És az mit fog csinálni? És hát, mi fog akkor történni?
Hát, hogy elég rossz tájízt hagy majd, hogyha
lehet,
gondolunk, hogy
lehet.
Azért...
De akkor felül fogják vizsgálni, és akkor majd előszedik a család szerintem... nem tudom. Tehát,
hogy de azt is láttuk, hogy, hogy nyúszik ehhez, mert tényleg Gaslinál elkezdték nem büntetőpontozni.
Azt, amit korábban igen.
Amiért más simán odavágták.
Ezt mondom, hogy a rendszer felülírja magát, mert tehát, hogy...
Jó, csak ebből a szempontból tényleg az az értetetlen. Mindenki
csak a veszélyt akarja oda tenni, hogy jó, ez Dádával, de senki nem meri majd eltiltani. Én biztos vagyok benne, hogy ha megtörténik valaki elérje a pontot, akkor lesz egy olyan, hogy akkor lesz egy az FIA Motorsport világtanácsa elé kerül, nem tudom, a többi csapat szavazna róla, hogy indulhat-e a Gasly vagy valaki, és azt mondják, hogy na jó, oké, de ha még egyszer ezt idén elköveti, akkor tényleg el fogjuk tiltani. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, mert hogy egy pilótát majd ezek alapján. De ha tényleg azt mondtad, hogy te mondtál, Gyugyi, hogy de pusztítanák.
Ennyire. Szóval én ezt akartam ebből kihozni, hogy ez komolytalanná tesz a dolgot, hogyha most
elég... Igen, az lehet.
...olják a puttonyukat hülyeségekért is sok ponttal.
Viszont pont, ha már pontot osztottak, és ezt akartam még tőletek, meg akár a nézőktől is megkérdezni, mert tényleg az ő véleményük is érdekel, és ez oké, egy kicsit talán ilyen összeesküvés szintű, de volt már, hogy... a minden nap az irányba tendált, hogy lehet, hogy tényleg összeesküvés van a háttérben, meg amúgy szint a többségében a reális dolgok mennek, hogy Alonso ausztráliai visszaszólás, ugye amikor Russell oldalra borult az ő büntetőfékezése, és ugye ott beszélt, hogy hát mindig csak én kapom az ilyen furcsa büntetéseket, és hogy most a mostani három fekete pontja az például közrejátszott-e. Szóval a stewardoknál ez betehette a múltkori a kaput, ami miatt most kiosztottak neki három fekete pontot. Nem,
nem, nem
hiszem. Érthető, amit akarok, hogy a stewardok bögyében van a spanyol.
De ez egy ilyen nincs.
Azért sem, mert ugye hétvégénként más és más a bizottság összetétele. Most jó, lehet, hogy a mundérbecsülete, vagy nem tudom, mi kutyán kölyke, meg így összetartás, de nem hiszem,
hogy... Ez azt feltételezni. Bocsánat.
Ennyi, mondd csak, Zsolt.
De hogy ez azt feltételezné, Patrik, hogy így ücsörögnek, nézik a futamot, ú, de jó, hozzá nekem is abból a chipsből, hol a sörön, hagyd nézem, tehát, na ott az, na akkor az Alonso, most gyorsan. Hát, hogy nem így működik. Tehát, hogy szerintem nincs is erre idejük, hogy ezen adjonak, hát egy folyamatos feladataik vannak.
Hát várjál, de nem így működik. Pont most volt botrány abból pár hete, hogy a Mohamed bin Sulaim FIA-nök lesz ott, hogy Alonsót rakjátok már vissza dobogóra, köszi.
Oké, de hogy az egy, hogy mondjam, nyilvánvalóan neki volt hozzá kapcsolata, de hogy azt szerintem nem, tehát arra nincs ideje az, hogy mit mondott akkor ott Ausztráliában, és hogyan szólt be, és akkor most azért adjunk neki, tehát szerintem nem így dolgozik. Én azt merem feltétlenül, hogy nem így dolgoznak. Az, hogy a felettesektől érkezik egy utasítás, az nyilvánvalóan befut hozzájuk, mert az így, mint ahogy én hozzád beszélek, most befutott egy ilyen, hogy ebben tegyetek valamit, csináljátok úgy, vagy mit, tehát de ez nyilvánvalóan nonsens, és ott annak a három szújárnak akkor kellett volna fölállni, és azt mondani, hogy köszönjük szépen, úgy, és akkor távozni. Tehát ott az lett volna a jó megoldás. De az, hogy így működjenek, én ezt nem hiszem, hiszen nem is tudjuk. Tehát nyilván ki lehetne deríteni egyetemű, nyilván, hogy ki volt Ausztráliában az a három steward, de hogy mi történt. Tehát semmi nagy közönség ezt nem tudja, hogy most az Alonso azt mondta, hogy pikkelnek rám, kik azok. Tehát, hogy...
Még erre van formális procedúra is, már láttunk is talán az elmúlt években rá példát, hogyha valaki nagyon nyilvánosan ekézi az FIA-t, meg minden, és aztán vele is foglalták a szabálykönyvbe, hogy az büntethető. Szóval akkor valóban, amúgy jó, bevallom ezt most, én is csak ilyen felbújtásként tettem fel a kérdést.
Szerintem az Alonso nagyon, nagyon ügyes, borzasztóan tapasztalt Wayne Róka, mindig van valami oka, hogy miért mozgatja a médiát egy kicsit egy így, vagy úgy, és úgy, de nem csak a médiát, bármit, a Russell elleni feladat, így vagy amit csinált, az is egy tök tudatos volt, nem véletlen a versenyzés művészetébe beleférő manővernek gondolta ő, hát kicsit túltolta a manővert. Tehát, hogy most éppen az van, hogy arra kell fogni, hogy...
Igen. Egy emberről...
Hozzáállás. Megint elment a Gábor hangja, jól látom.
Igen. Egy emberről nem ejtettünk még egyébként szót, ha röviden azért térjünk ki rá, mert ő lett végül is a nagydíj második helyezettje, Lando Norris.
Hát.
Összességében pont egy ilyen, mit is mondjunk róla, gondolat van nekem is a fejemben, hogy amúgy tényleg tök jól ment vízben, ugye a pénteki sprint időmérőn. Most kicsit, mint a gerjednék. Gábornál. Gábor, gerjedek nálad. Na, szóval Norris. Pénteken jól ment a sprint időmérőn, tényleg tud vízen továbbra is, és jó tempója volt a futamon, és most a McLarent megdicsérhetem, azt mondom, mert pont az előző csapatrádióban mondtam, hogy hát ez a taktika jó gondolkodás azért nem mindig működik náluk, most a kezükre játszott mondjuk a biztonsági autó is, és hát összehozott egy második helyet, meg verre Perezt, ami azért szép dolog, még hogyha Perez nem is egy Verstappen tempóban, de azért egy Red Bull előtt végzett. És hát a McLaren tempója összességűbb volt a Ferrari-nál. Azért mindenki...
Szerinted a McLaren-nál nem beszélnek ennél többet, mert tényleg magukat is meglepték, de hát ez jó hír, meg nekünk is jó, hogy meg most valaki más jól szerepel. Amit még az előbb akartam mondani, amikor elvitte a cica hangomat, hogy a tapasztaltságról és az FIA-ról jutott eszembe még egy dolog, ami nekem nagyon-nagyon nem tetszett most a kínai nagydíjon. Ez pedig az egész biztonsági autós, akár minket elindító incidens volt az, hogy Bottas autójában megadta magát az erőforrás. Bottasztan nem egyszerűen szerintem elfogadhatatlan, hogy pont egy egyenes végén a kanyar bejáratánál ott megálljon egy az egyben a bukótérben, ahova az autók beeshetnek, ahova ő is beállt. Szerintem el tudott volna gurulni annyira, hogy ki lehessen menteni, de ez baromira önző meg sportszerűtlen volt szerintem, amit csinált. Hát tényleg annyi lendülete lett volna még az autónak, hogy és igazából mindkét irányban volt narancssárga bejelölt megnyitás, úgyhogy tök nem tetszett. Az meg aztán, ahogy még a versenyigazgatás erre reagált, az, hogy két körig egyszerűen csak sárga zászló.
Egy teljes kör, az biztos volt, igen.
Ki kell szállnia annak a szerencsétlennek az autóból, miközben jönnek az egyenes féktávjára, érkeznek meg a további autók, meg be kéne menni a marsaloknak, hogy valamit kezdjenek ezzel az egésszel, és utána egy csomó ideig húzták, és csak a sárga zászló ment, és még utána is csak a virtuális biztonsági autó. Teljesen időpocsékolás volt, nyilvánvaló volt, hogy ez nem fog onnan elteleportálni az autó, hanem Bottas olyan hülyén oda tette, tizen akárhány év Forma 1-es tapasztalata. Szóval ez nekem nagyon visszatetsző volt, és akkor jött az, hogy aztán jött a biztonsági autó az újraindulás után. Persze, hogy incidens, mert a biztonsági autót szül, és az egészet a Bottas sportszerűtlensége, meg a FIA tökölése hozta össze. Jó, nyilván ez esemény volt, ezt nézni aztán lehetett, nem mondom, hogy az nem, de még azt is mondom, hogy néhányaknak a versenystratégiáját is elszúrta ez a dolog. Úgyhogy ez nekem nem tetszett, és Bottas indította az egészet.
Ja, még az benne van a pakliba, hogy egy biztonsági autó elszúrja a stratégiákat, az tény.
Ezt lehetett volna szerintem.
Hát de Bottas amúgy biztos, jó, most nem tudom, hogy mi gondolt, mi volt az, hiszem, az tény, hogy lehúzódhatott volna jobban, az valóban az ő sara, meg az ő számlára írható, de mondjuk nem biztos, hogy ismerünk minden körülményt, és most nem egyértelműen mentegetni akarom, csak kicsit a másik oldalra is egy kis betekintés, hogy lehet, hogy tényleg valami olyan volt, hogy sokszor mondják, hogy azonnal állíts meg az autót, vagy mondjuk egy olyan műszaki hiba, ami
azt hiszem, kettesben ragadt egyébként, ez volt a gond, de
Gábor elhalkult kettesben, igen. Ragadt.
Szerintem fogadjuk el, hogy Bottas lehetett volna ügyesebb.
Amúgy igen, tényleg az adható lett volna, főleg, hogyha volt megnyitás, az most nekem tényleg nincs meg a fejemben, hogy voltak ott a megnyitások a pályán ott, de az abszolút nem szerencsés, hogy a bukótér végén, és nekem főleg a második felében nagyon egyetértem annak, amit Gábor mondott, hogy egy egyenes végén voltak, ami hát nem egy jó dolog, hogyha ott bárki, és ez szimpla a sárga zászlónál is, ugye mondjuk ugye sok kicsi miniszektorra fel van osztva a pálya, és azért az egyenes elején még nyomják, de hogyha onnantól nem tudnak megállni, akkor oda még be tudnak egy olyan komoly tempóval esni.
Szerencsére nem történt ez meg.
Szerencsére.
Reméljük, hogy tanulnak belőle ők is, és ők is látták ezt, és ők is volt egy megfelelő versenyirányításban egy valaki ember, aki szóvá tette, hogy ezt így nem kéne, csak nem hozták nyilvánosságra. Reméljük, hogy így volt, és nem történik egy Bianchihoz hasonló probléma a jövőben.
Hát tanulni mindig lehet.
És menjünk a következő futamnak neki. Legyen még több verseny.
Jó, lesz is. Sprint is lesz.
Amire érdemes még olvasnotok a Vezessen, hogy esetleg megváltozik a Forma 1 pontverseny. Erről nem akarok többet mondani, majd kell, vagy pontrendszere, nézzétek meg. De hogy a hétvégén VRC, Horvátország, és hogy ott Tanak 20 pontot szerzett úgy, hogy nem volt esélye a győzelemre, míg azok, akik a győzelemért harcoltak, azok 21-21 és azt hiszem 17, tehát a három, aki a legjobb volt, tehát hogy egy olyan pilóta, akik nem volt esélye, pont majdnem ugyanannyit szerzett, hát azért az új VRC pontrendszer, na, azért az elég komoly. Úgyhogy...
Te vagy otthon jobban.
A Forma 1, hát megváltoztatták, ugye már nem csak a futamgyőzelem számít, hanem külön a lapokat is külön értékelik, úgyhogy egy olyan pilót tényleg, akinek nem volt esélye a győzelme, jó, ha mind a hárman kiesnek előle, akkor igen, majdnem ugyanannyi pontot szerez, mondom 20-at, az első, akik meg az első helyén harcoztak, 21-21-et szedtek össze a hétvége alatt, azért az nagyon furi.
Igen.
Úgyhogy, ha jól számoltam a pontokat, valami ilyesmi. Na mindegy, így van, de nagyon jó hétvége, VEC, VRC, F1. Minden és jön a következő volt. Futam.
Igen, két hét múlva Miami-ba megyünk. Most végre egy nem reggeli futam lesz, így nem kell korán kelni, viszont sokáig fönn kell maradni, mert a nagy díj az este 10-kor rajtol, meg az időmérés szombaton, és akkor a sprint lesz 6 órási vagy fél hetes kezdéssel, valahogy így. Most hirtelen nincs meg a fejemben a pontos időpont, de majd a vezes.hu Perform 1, ami egyébként megújult a vezes.hu Perform 1 oldal, úgyhogy új köntösbe találkozhattok a híreinkkel, kapott külön kiemelést az összes csapatrádió adás, úgyhogy látogassátok, forgassátok a legfrissebb hírekért, és hogyha a Miami nagy díj eseményeiről is bővebb betekintést szeretnétek látni, akkor látogassatok el oda. Egyébként május 3 és 5 között zajlik minden esemény, 6-án pedig a csapatrádió jelentkezik, ugyanígy este 7
meglátjuk,
órától.
Meglátjuk, milyen lesz a művíz idén.
Igen. Szóval a csapatrádió 6-án este 7 órától itt a YouTube-on élőben. Ha tetszett az adás, üssétek a lájkot, iratkozzatok fel a csatornákra, a Vezes TV-re, és nyomjátok a csengőt. Kövessetek Facebook oldalunkat is, a Vezes F1-et, és már említettem, hogy a vezes.hu Perform 1 oldalt rendszeresen. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, hogy velünk tartottatok a hozzászólásokat, a szavazás eredményét is köszönjük, 75%-a végül megkapja Stroll azt a bizonyos szerződést.
Ha csak ezen múlik.
Igen.
Odaadják.
Találkozunk legközelebb.
Sziasztok! Köszönjük, hogy voltatok!